Köszöntöm Önöket, itt a Trend FM táncművészeti és táncközéleti magazinja, Péli Nagy Kata vagyok. Többször elmaradt, de október 8-án végre köszönthetik a Nemzeti Táncszínházban a 90. életévét tavaly betöltő Novák Ferencet, Tatát, a hazai néptánc élet emblematikus alakját, a néptánc mozgalom egyik alapítóját, alkotót, kutatót, a Bihari János táncegyüttes alapítóját. 50-60 évvel ezelőtti alkotásai is színpadra kerülnek mindössze egy alkalommal, a Tata 90+1 tisztelgő műsorban, köztük a Ninive, a Kőműves Kelemen, a Passió, mostani és egykori biharisok előadásában. Ágfalvi Györggyel, az együttes művészeti vezetőjével beszélgetek.
Táncverzum, a Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Két lovat ülsz egyszerre, hiszen nem csak az Állami Népi Együttesnek vagy a táncművésze szólistája, hanem a Bihari János Táncegyüttesnek vagy a művészeti vezetője, és épp emiatt hívtalak, hiszen október 8-án a Nemzeti Táncszínházban a Bihari Tánc Élet Varázslat címmel Tata 90+1 című darabot fogja előadni, és ha jól tudom, majd mindjárt átérünk, hogy ez miről is szól, és kiről is szól, főleg, ugye nem titok, Novák Ferenc Tatáról. Ugye ez egy olyan darab, amit már korábban szerettetek volna leadni, csak többször elmaradt, hiszen a pandémia miatt, a Covid pandémia miatt nem került rá sor.
Az Állami Népi Együttesnek vagyok a tánckar vezetője, és a Bihari Együttesnek a művészeti vezetője. Ezt, hát nálunk itt hivatásos táncosoknál ez azért gyakran elő szokott fordulni, hogy a hivatásos lét mellett ugye próbálkozunk, elkezdünk koreográfiákat csinálni, és így ezáltal elkezdünk amatőr együtteseket vezetni. Most hát a Bihari azért a Bihari, tehát hogy azért nem azt mondom, hogy egy ilyen átlagos amatőr együttes, hiszen olyan elődeink voltak, mint Fort Iván is, ugye a 90, most már 91 éves Novák Ferenc Tata. Nagyon össze kell szedni magát az embernek, hogy meg tudjon felelni ezeknek az elvárásoknak.
A Bihari amatőrökből áll, tehát nem olyan táncosokból, és most nem a színvonalról beszélek, tehát olyan táncosokból, akik máshol dolgoznak.
Persze, abszolút, heti 3 próba van, hétfő, szerda, péntek, este 7-től fél 10-ig.
Azért ez kemény 3 óra próba.
Hát igen, kemény 3 óra próba, melegítés, anyagtanulás, koreográfia készítés, stb.
Nem azt jelenti, hogy oda beesik valaki, aki életében soha nem táncolt, tehát már ez egy magasabb szintű válogatást
abszolút
igényel, ugye?
Igazából van alapiskolája az együttesnek, ahol már elkezdődik a táncos kinevelés. Hát a felnőtt együttesben Pesten elég egyedülálló, hogy mindig csak a saját utánpótlásunkból kerülnek ki táncosok. Tehát nem az van, hogy valaki felkerül egyetemre, és akkor jelentkezik ide hozzánk a Bihariba. Ilyen is előfordul persze, inkább az utánpótlásból kerülnek fel emberek, de itt is ugye, mivel a próbatermünk az meglehetősen behatárolt, nem kerülhet fel mindenki. Tehát ez kiválasztás alapján történik meg, hogy ki az 5-6 pár, aki 12 páros utánpótlás csapatból felkerülhet.
Mekkora a létszáma most az együttesnek?
Most 15 pár.
Az azt jelenti, hogy 30 ember.
Persze most jöttek vissza erre a Tata 90 éves műsorra régebbi táncosok is, mert vannak olyan szerepek a Tata műveiben, amik vagy rájuk készültek még annak idején, vagy ők csináltak nagyon sokat, és Tata így szerette volna velük látni ezeket a számokat, és akkor őket így visszahívtuk.
30 párt eltartani, mondjuk így, mert ugye igaz, hogy nem kapnak fizetést, de hát azért itt fölépőruháktól kezdve próbaterembérlésig, zenészekig sok minden viszi a pénzt. Miből él, vagy miből tudja fönntartani magát a Bihari?
Szúri Sándor programban nagyon sokat segít, hát meg pályázunk. Pályázat, Boros Sándor az egyesület elnöke nagyon ügyes ezekbe a dolgokba, és pályázunk. Vannak persze előadásaink, de hát nyilván egy amatőr együttes nem tud annyi pénzt elkérni, mint egy hivatalos együttes egy műsorért, tehát hogy csak kizárólag műsorokban nem tudjuk fenntartani magunkat.
Na most az, aki nálatok táncol, hiába amatőr, heti 3 próbával plusz a föllépésekkel, lényegében az egész élete erről szól, ami legalábbis a saját munkáján kívüli szabadidős életet illeti.
Ez eléggé meghatározó mindenki életében a Bihari. Valószínűleg ezért is van ez, hogy még nagyon sokan visszajárnak, tehát szokott lenni minden évben családi nap, sportnap, farsang, és még nagyon sok olyan régi táncos látok, aki még mindig visszajár ezekre az alkalmakra, sőt még a karácsonyi buliba is szoktak visszajönni. Szóval nagyon, nagyon összetartó közösségi koreográfiáink vannak, és akkor azokat szoktuk ugye különböző megrendelések történetnek, 20 perces műsor, 30 perces műsor, 40 perces, 50 perces, stb. És akkor úgy állítjuk össze az adott műsort, hogy az oda megfeleljen.
Novák Ferenc, Tata, ugye ez a beceneve, amit még annak idején a fia Novák Péter ragasztott rá kiskorában, de hát már lényegében az egész szakma Tatának hívja őt. Mekkora szerepet töltött be a bihari életében?
Ugye ő alapította, meg hát még mindig itt van. Tehát, hogy én nem ismerek az országban még egy olyan amatőr együttest, ahol visszajár az alapító művészeti vezetője, főleg így, hogy 65 évvel ezelőtt alapította, vagy bocsánat, 68 évvel most már. Borzasztó nagy szerepe van a Tatának. Mi mindig beszélget a táncosokkal, fiatalokkal, tehát, hogy nagyon-nagyon mesél, nagyon sokat mesél, és ezek annyira szép felemelő történetek, hogy ezt mindenki csak így ámúdozva hallgatja.
Azok már szinte tánctörténeti ritkaságok,
hát,
amiket
nem az a tánctörténet, igen. Azok nem szinte, hanem azok.
Ugye mondtad, hogy az alapítója az együttesnek. Minden bizonnyal az október 8-i előadás, amire most készültök, az ő biharis alkotói munkásságát fogja színpadra állítani. Melyek azok a darabok, amelyeket most felújítotok?
Az első szám egy tiszteletadás fog kezdődni, ezt Tata nagyon szerette volna, hogy Forti Jolán emlékére a Mondóka vagy Szerelem-Szerelem című koreográfiáját eltáncoljuk. Tehát ezzel fog indulni a darab. Utána a Tatának egy autentikus műve, a Ritka Magyarral folytatjuk, és hát jönnek a nagy zalai koreográfiák, a Ninivel kőműves Kelemen, és a végén pedig a Passió című koreográfiája lesz.
Ezekkel a darabokkal Tata egy új stílust, vagy egy új korszakot nyitott a hazai néptánc színpadi világában, hiszen ezek nem egyszerűen csak egy folklorisztikus darabok voltak, hanem némelyik egész komoly történetmesélős, fogalmazzunk így. Mit kell ezekről tudni?
Nagyon is inkább nem folklor darabok voltak ezek, persze hát az alapjuk az néptánc volt mindegyiknek, de hát azért ezek jóval túlmutattak a néptáncon. Itt azért színészi játék, technikai tudás, tehát nagyon sok minden összetett dolgok voltak ezek. És hát ugye ez a 60-as években történt, ahol ugye, hát ugye az állam az ugye tudjuk, hogy szocializmus volt, és hát ott nagyon beleszólt a kultúrába is, és hát nehéz volt azért. Valószínűleg azért is készülhettek el ezek a Tehát azért készülhettek el ilyen zseniálisra ezek a művek, mert nagyon nehéz volt akkor úgy fogalmazni, hogy ne szóljanak be, nem is azt, hogy ne szóljanak bele, hanem hogy ne érjék vádak az embert a művei miatt, és ezért nagyon burkoltan kellett fogalmazni. Tatát mindig is nagyon érdekelte a közösség, és a közösségen belüli, vagy a közösségbe kívülről érkező konfliktusa. A Ninive az pont erre példa, hogy a közösség, egy összetartó közösség, egy család, apa, lánya, három fia, és egy külső idegen beérkezik ebbe, és nem fogadják be. És hogy hogyan tud ez az idegen az elutasítottság miatt szörnyű ember lenni, és igen, hát ugye az, hogy elrabolja a lány, szétzüleszti a családot. Kőműves Kelemen az, hogyha a mai nyelvre akarnám lefordítani, akkor én számomra arról szól, hogy mi lesz az emberrel akkor, hogyha mindent feláldoz a karrierjéért. Hát ugye Kőműves Kelemen ismert történet, a feleségét beépítik a Déva várának a falába, ez van megjelenítve, hát persze nyilván a mai világra rávetítve. Akkor a Passió, az szintén egy idegenről szól, viszont itt nem ő a nyerő az idegen, mint a Ninivében, hanem ő a vesztes, hiszen a Tata ezt Nikos Kazantzakis görög író, akinek meg kell halni a című könyvéből inspirálódott, ahol szintén egy ilyen passiójátékkal kezdődik az egész. Ezt el is mondta, tanapon beszélgettem vele, ott a forradalom után csinálta ezt, tehát 56 után csinálta ezt, és az a közhangulatban ez nagyon-nagyon beleillett ez a darab. Tehát azt akartam megmutatni, hogy hogyan tud a tömeg kétarcú lenni. Tehát egyszer ugye éjjenzik a kis Jézust, a kiválasztott idegent, és aztán a végén pedig meg is ölik. Tehát most hogyan tud átfordulni a tömegnek a viselkedése egyik pontból a másikba.
Ha a technikáról beszélünk, ezek a darabok 60 évvel ezelőtt születtek, és azóta persze a néptánc technika is sokat fejlődött. Mennyire nehéz ezeket táncolni?
Hát azért nem könnyű. Tehát rendben van, hogy most ugye autentikusan nagyon tudunk táncolni már, és ugye ami ott kevesebb rendelkezésre állt adat, tehát már úgy értem, hogy adatot, hogy autentikus táncokat még akkor kezdték el rendszerezni, felgyűjteni, stb. Tehát, hogy valamit láttak a parasztoktól, még ott ugye Tatáék még jártak ki Erdélybe, stb. Gyűjteni. Ez valamit láttak a parasztoktól, de nem tudták, hogy az milyen tánc, hogy most az a csárdásnak milyen rendszerre, vagy a legényesnek mi, és akkor ők ilyen figurákat alkalmaztak a koreográfiáikban, ami végül is teljesen olyan, mint egy kortárs darabot néznék, ott is látszólag én számomra, hogy én néptáncos vagyok, nem látom benne a rendszert, hogy csak azt látom, hogy milyen jó. Na most itt is az van, hogy szinte rendszertelenül alkalmazták ezeket a figurákat, ami nekünk nehéz, mert mi ugye a rendszerbe gondolkodunk. A másik, ami nagy nehézség, az előadás, mert ugye mi már mostanában nem nagyon színészkedünk a színpadon, hanem éppen színpadokon, tehát ez már elmúlt. Tehát régen ugye ezt adták hozzá a hiányos anyagtudáshoz, hogy előadói kvalitásokat alkalmaztak. Most ugye ez elmúlik, most sokkal többet tudunk a néptáncról, most inkább néptáncolunk. Tehát van nehézség benne, pont ez az előadói véna előhozása az emberekből.
Ugye ezek régi darabok, a betanításnál mi volt az, ami nektek segített? Tehát voltak, akik abban táncoltak, és ők állították színpadra, vagy videóról néztétek, esetleg táncjelírás jött segítségül, ha el egyáltalán le van ez írva. Hogy történt a betanulás?
Egyrészt videóról kellett ugye nézni a táncosoknak, másrészt pedig ugye visszahívtuk olyan táncosokat, akik ezt táncoltak, és nagyon sok tanácsot tudtak adni. Aztán persze, amikor már összeállt a matéria, akkor hívtuk a Tatát, és akkor ő megnézte, és akkor hát még azt mondanám, hogy új értelmet is adott a egyes daraboknak. Tehát, hogy nem hagyta úgy, hogy ahogy az elkészült 50-60 évvel ezelőtt, hanem egy picit leporolta, maivá tette.
Csodálkoztam volna, hogyha Tata megnézi, és nem nyúl bele.
Igen, én is.
De hát akkor ezek szerint belenyúlt, és ezek szerint ő is ott lesz ezen az előadáson majd.
Igen, első sor.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Léteznek született makrancos katák. Földi Lea ilyen, akinek egyik szerepálma volt Seregi darabjában a főszerepet táncolni, amely egyben első címszerepe is volt a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncos nőjének. Már egyetemi vizsgaelőadásán is kitűnt Harangozó Gyula Térzene című darabjának primadonna szerepében. Színész szüleitől bőven kapott muníciót pályájához, de neki ezúttal otthon is volt egy petrukkiója, Apáti Bence személyében, aki korábban többször is táncolta ezt a szerepet. Adásunkban megszólal Földi Lea is, akit reggeli balett tréningje után értem el telefonon.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Én régóta figyelemmel kísérem a pályafutásodat, volt szerencsém már egészen az egyetemi korod óta. A ti koncertvizsgátoknak az egyik része Harangozó Gyulának, tehát az idősebbik Harangozó Gyulának a Térzene című darabja volt, ahol a primadonna szerepét táncoltad, nem véletlenül, és lényegében már akkor a végzősök között is lehetett látni, hogy a te karakterformáló képességed kiemelkedik, kimondottan erős, ami azért jó, mert a magyar balettekre általában ugye ez a jellemző, a seregi balettekre pedig különösen. És most megkaptad azt az óriási nagy lehetőséget, hogy egy seregi balettnek a címszerepét táncolhattad el a makrancos katában. A kata volt neked szerepálmod, amikor végzősként elhagytad az intézményt?
Abszolút, abszolút. Hát, hogyha nem a legnagyobb, de az egyik mindenképpen, tehát fantasztikus élmény volt eltáncolni, és tehát amikor megtudtam, hogy lesz szerencsém ez a szerephez, hát azonnal örömkönnyekben törtem ki, ez nekem hatalmas nagy dolgot jelent, tényleg a világot.
Ez egyébként hogy néz ki, hogy senki nem tudja, hogy mi lesz a szereposztás, és akkor egyszer csak ki van írva, vagy azért rebesgetik, hogy ki mit fog kapni?
Ugye ezzel kezdődött a szezon, tehát nagyon korán már az első előadások szeptember 1-én kezdődtek, tehát mi a szereposztás már a tavalyi szezon végén, tehát júniusban megtudtuk a szereposztást. Én egyébként pont Portugáliában voltam, amikor kaptam a telefont, hogy sikerült, megkaptam ezt a szerepet. Nekem volt egy ilyen kis megérzésem, bíztam a jó Istenben, meg a szerencsémben, meg mindenben.
A két karakter, a te személyes karaktered és Kata karaktere annyira nyilvánvalóan hasonló, hogy szerintem ott nagyon nem lehetett mellé fogni ezzel.
Szerencsére nagyon-nagyon sok mindenkitől pont ezt hallottam, hogy úgy mondjam, nem aggódtak, hogy nehézségeim lesznek a szerepformálással, és való igaz, tényleg az volt az érzésem, hogy elég könnyedén tudom venni legalábbis ebből a szempontból az akadályokat, mert évek óta gondolkodtam ezen a szerepen, amikor láttam még iskolásként, akkor is, tehát bennem élt, hogy mondjam, valahol mélyen eldugva az én katám, és most végre szabadjára engedhettem.
Több szereposztás volt, 3 vagy 4, ezt most nem is tudom pontosan,
4
szereposztás volt, és értelemszerűen mindegyik kata más. És ez annak köszönhető, hogy Seregi úgy alkotja meg a főbb alakjait, hogy ugyan van egy táncmatéria, de közben elég nagy lehetőséget ad arra, hogy különböző spéci, speciális gesztusokkal és egyebekkel föl lehet ezeket vértezni vagy díszíteni. Te miket tudtál ebből kihozni?
Én mindig úgy szoktam megközelíteni egy szerepet, hogy megpróbálom a lehető legőszintébben átélni az adott érzést, vagy az adott mozdulatot, és minden mozdulat mögé én magam mondom magamban szinte a gondolatot, hogy azt a mozdulatot éppen milyen indítékkal, milyen szándékkal táncolom vagy mutatom meg. Szóval én nekem általában szerencsére ilyen ösztönösen jönnek az ilyen színészi impulzusok, de mondom emiatt, mert én magamban szinte, ha nem is a Shakespeare szövegét, de mindig átgondolom, hogy milyen mozdulatnak milyen jelentősége és milyen jelentése van.
Volt-e neked csak rád jellemző plusz fintorod, gesztusod, geged?
Igen, egyébként, és a nagyon drága mesternőm Rújsz Edit javasolta, a legelső variáció elején, amikor felhúzom a szoknyámat, mint egy gatyamadzagot felkötöm, akkor én ott még fel is szívtam magam egy ilyen kis vicces kis mozdulattal. Azt egyébként csak én csináltam, és hallottam, a közönség meg is kuncogta egy picit, szóval ez nagyon nagy inspirációt is adott aztán az előadások közben.
Ez nem az, amikor így a szádat még meg is törlöd egy picit?
Igen, hogy
ez
na,
egy nagyon vagány.
A randalírozást.
Ez egy nagyon vagány dolog volt. Ez egy Shakespeare átdolgozás, a Makrancos Kata. Ennek van egy íve. Magáról a tartalmáról is többször szoktak így vitatkozni, hogy valójában ez egy hárpia megzabolázása-e, vagy egy szép szerelmi történetnek a kifejlődése. Ezeket a szerepeket nagyon szépen föl kell építeni. A te katádnak melyik verziója létezik?
Én úgy gondolom, hogy legalábbis az első megjelenésem és a Petruchióval való első találkozásom semmiképpen sem gondolnám én romantikusnak, hanem sőt, inkább ez a két nagy vad találkozása, hogy megküzdjenek egymással. Tehát én a katám, tehát az első felvonásban, az első felvonás elején abszolút az őrült, zabolázatlan, makacs, makrancos nőt alakította. És azért is gondolom így, hogy legalábbis én ezt így éreztem jónak, legalábbis az én szerepformálásomban, mert így, hogyha innen kezdem a karaktert, erről a szemszögből közelítem meg, akkor így szerintem jobban érezni és jobban át tudom adni a jelen fejlődést a szerepformálás közben. Tehát így minden következő jelenetet egy picit visszább veszek, egy picit lágyítok rajta, picit finomabbra veszek, míg a végül ugye én leszek az egyedüli, aki visszatér a bálba a férje hívó szavára. Szóval én ezt az építkezést mindenképpen így kezdtem.
Kata utolsó jelenete, amire most céloztál,
igen,
aki férje hívó szavára zokszó nélkül azonnal visszatér. Ez jelentheti-e a teljes behódolást, vagy valamennyit azért megtart ez a Kata a saját identitásából? Most a 21. században hogyan értelmeznéd ezt?
Én legalábbis azzal az érzéssel jöttem be, hogy ott már tényleg szerelmes a Petruchióba, ott már tényleg túl vannak mindenen, és happy end felé tartunk. És én úgy gondolom, hogy nem is az a kérdés, hogy most ez alájátszik a Petruchiónak, vagy teljesen beadja a dereket, hanem inkább az érzelem, hogy annyira szereti már a Petruchiót, hogy persze minden kérését megadja és teljesíti.
Te egy érdekes szituációban vagy benne, mert neked otthon is van egy Petruchiód. Ugyanis Apáti Bence, aki a párod, ő táncolta Petruchió szerepét.
Igen.
Úgyhogy otthon van egy Kata meg egy Petruchió. Mennyire segített féltette ő mondjuk személy szerint a szerepépítésedet?
Nem féltett engem. Voltak kérdéseim inkább technikailag, de ő nem adott különösebb iránymutatást, ő teljes 100%-ban bízott bennem, hogy én ezt abszolút meg fogom oldani az ő segítsége nélkül is. Ilyen technikai inkább a partnerelésben voltak kérdéseim, hogy itt hogyan tudnám jobban segíteni a partneremet, vagy hogy éppen jól csinálom-e, és ez persze minden további nélkül válaszokat adott, és megmutatta és segített.
De... Le is próbáltátok egyébként ott valahol a, nem tudom, a nagyszobában?
Sajnos egyébként nem, mert tehát ilyen prózai okok miatt nem elég magas a falunk, hogy felmerjen.
A plafon, igen.
A plafonunk. Elméletben meg kicsiben, hogy mondjam, markírozásban volt egy-két ilyen dolog. De emelgetni nem emelgetett itt a kis lakáskánkba.
Seregi Shakespeare trilógiájának most már valamennyi részét az elmúlt időszakban műsorra tűzte a Nemzeti Balett, ha jól tudom, ugye ez volt az utolsó a Makrancos, és talán mindegyikben benne is voltál. Vannak olyan szakmai hangok, hogy a seregi balettek erőssége nem föltétlenül a technika. Te hogy látod ezt belülről?
Én úgy látom, hogy a technika egyébként az egész balettművészetben én ezt az oldalat szeretem képviselni, hogy a technika az egy eszköz a művészi kifejezésre és a művészi átélésre. Tehát, hogy mondjam, a balettban technika nélkül nincsen művészet, és fordítva. Tehát építi egymást a két része a dolognak, de mindenképpen nyilván akár egy Makrancos Katát, akár egy Mábot, vagy más szerepkörben a Rómeó, vagy a Júlia nem tud meglétezni se művészi, színészi átélés nélkül, se nem a technikai alapok nélkül. Tehát én ezt egyébként nem is nagyon szeretem szétválasztani, mert nyilván be kell menni a terembe is, gyűrni a forgásokat, ugrásokat, lábemeléseket, de amikor kimegy az ember a színpadra, akkor nem azért ugorja meg azt a bizonyos granzsötét, vagy forogja le a sok túrokat, mert ez a koreográfia, persze nyilván így van, de én szeretem ezt is művészi indítatásban, főleg egy seregi darabban, ahol tényleg minden mozdulatnak értelme van, és nem lehet elmenni a művészi átélés mellett.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk weboldalán is, a Táncverzum pedig 2 hét múlva jelentkezik itt a Trend FM, méghozzá kedden 14:30-kor. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.